az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked,
Istenünk! Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél, minden általa lett. Nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de ővéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Evangélium tanítás. Krisztusban, szeretett testvéreim, az ige testé lett, és közöttünk lakott, és most is közöttünk lakik. Az Isten emberré lett, azért, mert szeret minket, és azt akarja, hogy mi is az ő gyermekei legyünk. Betlehemben, egy barlangistálóban az Isten megszületett. Megszületett a mi üdvösségünk, ahogy hallottuk tegnap este az angyaloktól. A kislány még csak az első osztályba járt. Karácsonyra kapott a keresztanyjától egy gyönyörű képeskönyvet, amely az ókori világ 7 csodájáról, építészeti remek műveiről szólt. Mivel olvasni még alig tudott, édesanyja segített neki szenteste a könyv megismerésében. Mondta lányának, hogy ebben a könyvben Jézus korának, vagy még korábbi időknek a legfontosabb épületei vannak. A kis Eszter kíváncsian nyitotta ki a könyvet, amely az egyiptomi piramisokkal kezdődött. Nézte, nézegette a képeket, de látszott rajta egy kis csalódottság. Aztán csak annyit mondott édesanyjának, lássuk a másodikat. Következő, csodaszámba menő alkotás, Zeus hatalmas szobra volt. Eszter kissé értetlenül nézte, aztán megint csak azt mondta, hogy lapozzanak tovább. A harmadik csodás építmény a rodoszi kolosszus volt, amely a város kikötőjénél magasodott, de ez sem nyerte el a kislány tetszését. Az alexandriai világítótoronyra épp csak rápillantott. Szemiramis függőkertje és a többi. Aztán már lapozott is tovább. Villámgyorsan végignézte mind a hetet. A végén becsukta a könyvet, és megkérdezte édesanyját. És hol van a betlehemi istálló? Hol van a betlehemi barlang? A világ legfontosabb épülete az a betlehemi barlang és stálló. Nem tudom, gondolkodtunk-e már ezen? Az Istennek a földi szülő helye. Ott született meg, nem a palotában, kastélyban, hanem egy istállóban. És azért a legkedvesebb épület, ami számunkra, mert ott megszületett az, aki elhozta nekünk az üdvösséget. Ahogy tegnap este hallottuk. Az örök, soha véget nem érő boldogságot, az a valaki, az a szülőháza. Oda el kéne zarándokolnunk. A világ legfontosabb épülete az a betlehemi barlangistálló. Kiállította az első betlehemet. Mostanában lehetett erről hallani a hírekben, mert éppen egy nagy jubileumot ünnepelünk az idén. Pontosan 800 évvel ezelőtt a történelemben elsőként 1223 karácsonyán Assisi Szent Ferenc állította Greccio egyik barlangjában, Olaszországban. Gyermeknagyságú viaszbabát helyezett a jászolba, egy földbirtokostól ökröt és szamarat kapott, és a parasztok szalmát szórtak a padlóra. Akarta, hogy lássuk is, hogy lássák az emberek a történetet. Amikor hallunk egy történetet, az is jó, mert el tudjuk képzelni, de a látvány az egy kicsit még több. Jobban belénk íródik az az élmény, az az esemény. És valóban élő állatokkal és élő személyekkel beöltöztek, eljátszották az egész csodálatos betlehemi történetet. Sokkal több az, amikor látjuk, mint amikor halljuk a dolgot. Ugye az Istenről is hallunk, és hiszünk benne, na de majd a színről színre látás lesz az igazi. Amikor majd látjuk őt, az igazi tapasztalatot majd az adja, hogyha látjuk. És ezért aztán a Szent Ferenc, csak úgy nagybetűkkel, ugye ő volt a Szent, arra gondolt, hogy ezt bizony látvánnyá kell tenni. És azóta elterjedt Olaszországban, és aztán egész Európában, és az egész világon, hogy a betlehemet állítottak, és a betlehemezés, most ugye néhány éve most már Petkésen is fel van újítva, hogy a betlehemet viszik a házakhoz a gyerekek, az idén is így volt. Tehát ez tulajdonképpen a legfontosabb, és legcsodálatosabb, és legszebb történet az emberiség történetében. És mindenki érzi, hogy ezt úgy, hogy ennek lennie kell. Milyen érdekes, hogy a történelem folyamán sokszor be akarták ezt tiltani. Voltak olyan rendszerek, ateista rendszerek, akiknek ez nem tetszett. Féltek tőle. Nem tudom, tudjátok, Jugoszláviában Josip Broz Tito egyszerűen betiltotta a karácsonyt. Nem is volt karácsonyuk évtizedeken keresztül. Nem volt a naptárban karácsony. És hát mindenféle próbálkozások történtek, még a mi történelmünkben is volt egy kalapos királyunk, II. József, ugye 18. század végén egy felhomályosult uralkodó volt, aki a kalapos királynak hívták, mert ugye meg se koronáztatta magát, mert a királyság az már letűnőben van, lecsengőben, az régi koroknak a története. Hát a betlehem az meg olyan annyira gyerekes, meg nevetséges dolog, és egyszerűen betiltotta. Nem volt szabad közel 40 éven keresztül a templomokban betlehemet állítani. De a nép akkor is állított betlehemet. Nem tudták a szívükből kitörölni ezt a történetet. Nem lehetett a templomban, betlehemet állítottak otthon, a tiszta szobában. És ott ünnepeltek, és ott játszották el, és ott énekeltek. Nem lehet ezt betiltani, az emberek érzik. Itt valami nagyon nagy dolog történt. Aztán második József az élete végén, vége felé minden rendeletét visszavonta. Hála Istennek, a Szentlélek megvilágosította őt. Tegnap arról is hallottunk, hogy hogyan kéne ünnepelni. Mi nem a karácsony, és mi a karácsony. Most a jegyzeteim között így kutattam, rájöttem, hogy még az elmúlt 10 évben van itt egy történet, amit még nem meséltem el. Magam is csodálkoztam rajta. Szerintem ezt mindenki ismeri, mert az egyik leghíresebb írónk, Jókai Mór írta ezt a kis karácsonyi történetet. Egy rövidített kis változata van itt előttem. Az a címe, hogy melyiket a 9 közül? 3-an, 4-en bólogatnak. Élt egyszer egy csizmadia Pestvárosban, írja Jókai Mór, akinek semmi sem volt ezen a mostoha földön, csak 9 gyermeke. Az anyjuk már rég meghalt, így a csizmadiának egyedül kellett gondoskodnia a gyermekeiről. Bizony nem érdek gondot okozott ez a szegény vargának, de örömmel tette, mert nagyon szerette őket. A legnagyobb gond akkor szakadt rá, amikor közeledett karácsony. Szeretett volna ő is nagy karácsonyfát állítani, fa alá játékokat, ajándékokat rakni. Szerette volna, de a szegénységéből erre nem telt. Így szól gyermekeihez. Ma karácsony van. Nagyon nagy ünnep ám ez. A megváltó születésnapja. Ma nem dolgozunk semmit, hanem örülni fogunk. Örülünk, valamennyien, mondták a gyermekek. Hoztam nektek ajándékot, most megtanítalak egy nagyon szép karácsonyi énekre titeket. Ez lesz az én karácsonyi ajándékom. Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak apjuk ölébe, nyakába, hogy tanítsa meg azt a szép éneket nekik. Aztán szépen sorba állította őket, úgy néztek ki, mint az orgonasípok. A 2 legkisebbet az ölébe vette. Levette sapkáját, és elkezdte a hangzatos éneket, amely így kezdődött: Krisztus Urunk áldott születése napján. A népes család boldogan gyakorolta az éneket, hamar megtanulták, zengett, harsogott az ének, és amikor a végére értek, kezdték előről. Bizonyára az angyalok is örültek az égben. Hanem annál kevésbé örült a fölöttük lakó savanyú úr, aki egyedül 9 szobában lakott. Összemorzsolta kialudt szivarát, és lement a csizmadia szállására, mert nem bírta elviselni ezt a többször ismétlődő éneket. Először ajánlatot tett János mesternek, adjon neki egy fiú gyermeket, ő azt majd úrrá fogja nevelni. Szép gondolat, de melyiket a 9 közül? Majdnem sírva kérdezte a gyermekeitől, melyik őtök akar elmenni, melyik őtök akar nagyúr lenni, kocsival járni. Erre mind az apjuk háta mögé húzódtak és belé kapaszkodtak. Az apa így szólt, nem lehet nagyságos uram, nem lehet. Egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Isten nekem adta őket. Erre a gazdag úr azt mondta, legalább annyit tegyenek meg a kedvéért, hogy ne énekeljenek többet, és fogadjon el ezért az áldozatért 1000 forintot. Nagyon nagy pénz volt ez akkoriban. A csizmadia el is fogadta az ajánlatot, aztán elcsendesültek. Elhalt az ének a kis kórus ajkán, de a csend, a hallgatás nem tartott sokáig. Sem az édesapa, sem a gyermekek nem bírták elviselni, hogy szívük ne ujjongjon az ének szárnyaim. Ezért János mester a gazdag úrnak visszavitte a pénzt, a család pedig boldogan énekelte tovább a karácsonyi éneket. Ha azt ünnepeljük, amit ünnepelni kell, ha megszületett az életünkben az a gyermek, akkor bizony szerényebb körülmények között is lehet szépen és örömmel ünnepelni. Mint ahogy volt is ez a 60-as, 70-es években, arra még visszatudok emlékezni, ez a sok-sok anyagi dolog, ami körülötte van, ez a sok-sok tárgy, ez a sok-sok ajándék nem vitte el a lényegről a tekintetünket. Tényleg azt ünnepeltük még akkor, amit kell ilyenkor ünnepelni. Nagyon vigyázni kell ezzel, el ne lopják az ünnepünket. Ez a történet is erről szól, bizony szerényebb körülmények között is lehetséges, hogy igazi ünnepünk legyen. A Csizmadiának és a gyermekeinek pénzük nem volt, de volt karácsonyuk. A gazdag embernek pénze volt, de karácsonya az nem volt. Úgyhogy én most, csak azért, hogy jobban ráirányítsam a figyelmet a lényegre, jelzők nélküli karácsonyt fogok nektek kívánni majd. Ugye tegnap már tisztáztuk, hogy a karácsony az nem kellemes, de áldott és boldog, és kegyelmekben gazdag, és a többi, és a többi. De hogy még ez se térítse le tekintetünket a lényegről, ezért én most mindenkinek egyszerűen csak karácsonyt kívánok. Igazi karácsonyt. Karácsonyt kívánok mindenkinek. Ámen.